Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelynek első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni. A műsor második felében pedig, hát nem tesztkészülékünk lesz, de kvázi valamennyire mégis, ugyanis az elmúlt időszakban elég sok nagyon olcsó okostelefon jutott el a kezeink közé, és bizony az a helyzet, hogy ez a kategória még mindig roppant nagy odafigyelést követel, mert ugyanazon az árponton vannak majdnem használhatatlan és egész jól működő megoldások is, tehát érdemes végignéznünk, hogy egy nagyon olcsó okostelefonnál mik azok a sarokpontok, amelyek kritikusak, és mikre kell figyelni akkor, hogyha ebből a mezőnyből szeretném magunknak választani. Szóval ez lesz a műsor második felében, most azonban jöjjenek a hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Február 1-én mutatkozik majd be a Samsung Galaxy S23 széria, amely három tagot fog számlálni, ahogyan ugye a jelenlegi S22 széria is így tesz, vagyis lesz egy sima S23, ami egy relatív kisméretű készülék, lesz egy S23 Plus nevű modell, ami hát valamivel nagyobb, és természetesen megmarad a csúcsmodell, az S23 Ultra is, ami meg egy jókora nagy tepsi, de annak ellenére, hogy ugye a Samsung próbál titkolózni, hogy miket fognak tudni ezek a készülékek, ennek ellenére hát gyakorlatilag minden kiszivárgott már, ami a témában fontos lehet. Egyrészt kiszivárgott a design, és a Galaxy S23-ak sok szempontból fognak hasonlítani a jelenlegi modellekre, annyi különbséggel, hogy a hátlapi kamera rendszerek nem kapnak egy külön szigetet, hanem magukban kör alakú kitüremkedésekkel jelennek meg majd a lencsék és a szenzorok. Egyébként pedig nagyjából ugyanazok a színek, nagyjából ugyanaz a formavilág, és nagyjából ugyanaz a méret is fogja jellemezni őket, vagyis ez azt jelenti, hogy a továbbra is egy kompakt csúcsmodellnek tekinthetjük a Galaxy S23 alapverzióját, amely 6,1 hüvelykes kijelzővel érkezik. Ennél némileg nagyobb lesz majd a Galaxy S23 Plus, amelynél a kijelző mérete már 6,6 hüvelykes, és ugye van a Galaxy S23 Ultra, amely már 6,8 hüvelykes kijelzővel jön. De más különbség köztük hardveresen a kamerában keresendő elsősorban. Ez azt is jelenti, hogy a chipset az az előzetes várakozásnak megfelelően a Snapdragon 8 Gen 2-es lesz, ami ugye a Qualcomm-nak a legújabb chipsete, és ugye ez azért egy nagyon fontos dolog, mert a tavalyi modellben ugye még a Samsung saját fejlesztésű Exynos chipsetje működött, de hát az volt az általános benyomás, hogy az Exynos chipset főleg akkor, amikor az a telefon piacra került, még nem volt rendesen optimalizálva hozzá a megfelelő szoftver, és ezért bizony előfordultak hibák, döccenések, akadások, amelyek egy ilyen kategóriájú csúcskészüléknél nem nagyon megbocsátható dolgok. Aztán persze haladtunk előre az időbe, és jöttek újabb meg újabb szoftverfrissítések, és ezzel egyre jobb és jobb lett az S22-es széria, de úgy néz ki, hogy a Samsung nem akar még egyszer ugyanebbe a hibába beleesni, ezért most világszerte mindenhol a Qualcomm-mal fognak érkezni ezek a telefonok. Van egy ilyen pletyka, amit még viszont nem feltétlenül sikerült megerősíteni, hogy az Ultra az egy ilyen speciális és Qualcomm chipsetet kap, ami ugye a Snapdragon 8 Gen 2-nek egy kicsit ilyen felturbózott verziója, magasabb órajellel és magasabb, illetve nagyobb teljesítményű grafikus segédprocesszorral fog érkezni, és ezért az egy nagyobb teljesítményre lesz képes, de hát ugye majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz igaz. Ami viszont biztos, hogy a 8 GB RAM az alap mind a három készülékben, a belső tárhely mérete ugye nyilván kiszereléstől függ, a legkisebb verzió is 128 GB, de el lehet venni egészen 1 terabájtig is, és ugye a kamerákban van a fő különbség, illetve valamennyire a kijelzőben is, az S23 és az S23 Plus mind a kettő Full HD kijelzőt fog kapni, AMOLED, 120 Hz, dinamikus frissítés, viszont az S23 Ultra az egy ennél nagyobb felbontású QHD kijelzővel érkezik, ehhez egyébként ténylegesen nem árt, hogyha van egy erősebb chipset a készülékben, vagy legalábbis egy kicsit megemelt órajel, hogy ezt a rengeteg képpontot is mindenféle röccenés nélkül ki tudja majd rajzolni a készülék. A fő különbség a kamerákban keresendő, A két alapvető S23-ban 50 megapixeles a főkamera hátul, még az Ultra megkapta a Samsungnak a legújabb fejlesztésű 200 megapixeles szenzorát, és ugye itt megint vissza tudunk utalni a korábbi adásainkra, hogy az, hogy hány megapixelre képes egy szenzor, az önmagában semmit nem jelent a képminőséget tekintve, hanem ugye ez egy mérőszám, ami elmondja, hogy mennyi képpontot rögzít, és abból mekkora képet tud előállítani, de ettől még lehet ugye annak a képminőség relatív gyenge is. Szóval az, hogy 200 megapixeles a szenzor, az egy darab mérőszám, de valószínűleg a Samsung a saját szenzorát elég rendesen meg fogja tudni csinálni. Az S23 Ultra továbbra is kettő darab telefotó lencsét fog kapni, lesz egy háromszoros zoomra és egy tízszeres zoomra képes szenzor is rajta a hátulján, és attól függően használja egyiket vagy másikat, hogy milyen közelítést szeretnénk mi használni a fotózás során, tehát ebben sincsen nagy meglepetés, ez már ugye az előző generációnál is így történt. Nagyon sok egyéb olyan dolog, ami különleges lenne, vagy olyan, amiről nem tudtunk volna, az úgy néz ki, hogy nem lesz ezekbe a készülékekbe. Ugye ez egy február 1-i bemutatót jelent, egy hivatalos bemutatót. Az, hogy most előre kiszivárgott gyakorlatilag minden, az főleg annak köszönhető, hogy a Samsung sokszor tartja előbemutatót bizonyos, szerintük fontos médiumok számára, amelyeken már ugye mindent elmondanak, amit a telefonról tudni lehet, és de ugye nagyon komoly titoktartási kötelezettségeket vállalnak azok, akik ezeket megnézhetik előre, de úgy néz ki, hogy valaki megkockáztatta, hogy ezt a titoktartási kötelezettséget felrúgja, és kiszivárogtak ezek az információk az internetre. Ráadásul francia nyelven jöttek ki az infók, vagyis úgy néz ki, hogy a francia piacról történt ez a szivárgás. Hát ez abból a szempontból majdnem, hogy mindegy, hogy most már nagyon közel van a hivatalos start, úgysem lehetne rajta semmit változtatni, tehát ezek a specifikációk már véglegesnek tekinthetőek. Nekünk az az információnk, hogy márciusban már biztos piacon lesznek ezek a készülékek, és meg lehet őket vásárolni. Hát az árazásról még nem tudunk semmit, de ugye az egy eléggé standard információ, hogy nagyon sokat nem változtak a milyen szempontból a tavalyhoz képest a zárszabásban a dolgok, vagyis ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem lesz olcsó egyik telefon sem. Ami még egy érdekes dolog, hogy ugye a Samsung hagyományosan elég visszafogottan használja a gyors töltési szabványokat, most egy picit ezen tudnak változtatni, illetve picit az akkumulátor méreten is tudnak növelni. Az alapvető S23 3900 mAh-val jön 25 wattos gyors töltéssel, hát ezt gyors töltésnek neveznék, kicsit eufémisztikus. Az S23 Plus már 4700 mAh-s akkumulátort kap, azért az már jelentősnek mondható, és ott 45 wattra emelték a töltési sebességet, ami mindenképpen egy komoly előrelépés, és ugyanezt a 45 wattos töltést fogja megkapni az S23 Ultra is, hiszen hát itt is a nagy akkumulátorról beszélünk, éppen ezért nem árt, hogyha egy kicsivel gyorsabban tud tölteni. Ez majdnem, hogy duplálja annak, amit tavaly tudott, mármint töltési sebesség szempontjából, de még mindig jelentősen elmarad azoktól a főleg kínai eredetű készülékektől, ahol 66 watt az már majdnem, hogy alapvetés, de a 80-100-120 watt is simán előfordul töltési sebességként, és már ugye jönnek a 200 meg 240 wattos töltési megoldások, amelyekkel tényleg 5-6 perc alatt föl lehet tölteni egy telefon akkumulátorát, és ez a mindennapi életet hát jelentősen meg tudja könnyíteni. De most a Samsung ebbe a versenybe abszolút nem akar beszállni, főleg azért, mert ők nagyon komolyan veszik a Note 7-es történtek óta az akkumulátor biztonságot, és nem akarnak megkockáztatni még egy ilyen problémás szituációt, mint ami megtörtént velük jó pár évvel ezelőtt, tehát lassacskán lépdelnek fel töltési sebesség szempontjából, de a 45 wattos töltési sebesség azért az már korrektnek nevezhető. Mindenről egyébként tényleg hivatalosan február 1-én tudunk majd beszámolni, vagy legalábbis február 1-e után. Mi abban bízunk, hogy a készülékeket hamar megkapjuk tesztelésre is, és akkor részletesen be tudunk róluk számolni itt a Szenzorban. Kezdenek kijönni az első statisztikák és jelentések a mobilos piacról, legalábbis ugye a tavalyi évre vonatkoztatva, és igazából azt kell látnunk, hogy a 2022-es év kifejezetten gyengén sikeredett a telefongyártók számára, mert összességében 11%-kal kevesebb telefont szállítottak le, a negyedik negyed évben pedig ez 17%-os visszaesés volt, tehát minden szegmensében és paraméterében ez egy rosszabb év volt az okostelefonos piacnak, mint az egy évvel korábbi. Ha a gyártókat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a Samsung növelte a piaci részesedését, mert a korábbi 20%-ról 22%-ra ugrottak fel, ami jónak is mondható így első blikre, de közben az Apple is nagyon a nyakukra nőtt, mert ők 17%-ról 19%-ra ugrottak, tehát továbbra is a Samsung a piacvezető az okostelefonos piacon, nagyon komolyan lohol a nyomukban az Apple. Ami nem meglepő, de azért egy picit váratlan volt talán, hogy a kínai márkák egy kicsit gyengélkedni kezdtek, a Xiaomi a 14%-os részesedéséről 13%-ra apadt, ami nem tűnik egy óriási visszaesésnek, de közben meg azért azt lehet hallani, meg látni, meg arról szólnak a hírek, hogy a Xiaomi-nál most komoly költségcsökkentésről is beszélnek, és a Xiaomi dolgozóinak 10-12%-át elbocsátják leépítés kapcsán, és ez ugye hát nyilván egy költségcsökkentési lépés, és ennek egyik oka egyébként az, hogy bár a Xiaomi ugye rengeteg telefonnal foglalkozik, és nagyon sok modellt tart különböző piacokon, de iszonyú sok pénzt investáltak az elektromos autós projektjükbe is, ami, hogyha minden stimmel, akkor halad, mert a Xiaomi-nak lencsevére kapták, vagy lefotózták a prototípus elektromos autóját, amit egyelőre Modena néven ismerünk. Nagyjából egy Tesla Model 3-as méretű autóról van szó, meglehetősen olcsó, legalábbis a kínai árak alapján és az előzetes becslések szerint, és alapvetően, hát nem, természetesen nem minden komponensét gyártja majd a Xiaomi, hanem a szintén kínai BYD-nek a megoldásaiból építkeznek, ez ugye hát alapvetően az akkumulátorcsomagot és a hajtást jelenti, de a CATL-nek is partnerei, a CATL pedig ugye egy óriási akkumulátorgyár kínai eredettel, és hát már Magyarországon is terjeszkednek, szóval úgy néz ki, hogy formálódik a Xiaomi elektromos autója, de nagyjából azt lehet látni, hogy 2024 előtt biztos nem mutatják be, és valószínűleg az első autók 2025-ben kerülhetnek majd piacra. De térjünk vissza ugye a mobilos dolgokhoz, tehát alapvetően ugye a Xiaomi egy kis visszaesés volt kénytelen elkönyvelni, és ugyanúgy 2%-ot csökkent az Oppo-nak a piaci részesedése, a korábbi 11%-ról 9%-ra apadt, és a Vivo, ami szintén ugyanaz a cégcsoporthoz tartozik, szintén a 10%-ról 9%-ra csökkent, tehát azt lehet mondani, hogy a piac, maga a sorrend az nem változott, tehát a Samsung, az Apple és a Xiaomi a top 3, de a Samsung és az Apple tudott valamennyit növelni a részesedésén, mindenki másnak viszont csökkent a piaci részesedése, legalábbis az élmezőnyben, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy volt bizonyos félelem a nagyobb múltú gyártóknál, mint amilyen a Samsung és az Apple, hogy a kínai gyártók megszorongatják őket, most úgy néz ki, hogy egy picit ez az üldöző boly megtorpanni látszik, és kevésbé veszélyesek a két nagy és hát patinás márkára a feltörek kínai gyártók. Ha viszont már megemlítettük a Samsungot és az Apple-t, akkor említsünk meg két hát fejlesztést is mind a két márkától. Az Apple-nél a jelek szerint tényleg megpróbálnak minden mozgó alkatrészt eltüntetni a telefonokról, és ugye ennek az első szegmense az gyakorlatilag a most futó iPhone-okra jellemző megoldás volt. Bizonyos piacokon, ugye például az Egyesült Államokban már nincsen SIM-tálca a készülékeken, hanem csak eSIM-mel működnek ezek a telefonok, vagyis egy olyan alkatrészt meg tud spórolni az Apple, ami egy kis apró bigyó, amit ki kell húzni a telefonból, meg vissza kell dugni, és nyilván ilyen szempontból szigetelésileg, meg gyártástechnológiailag, meg hiba lehetőségek szempontjából is, tehát jobb, hogyha kevesebb olyan dolog van egy telefon külsején, amit mozgathat az ügyfél, és ami eltörhet, leszakadhat, vagy befolyhat rajta keresztül a folyadék a készülék belsejébe. Ugye a SIM-tálca volt az első ilyen, amit elhagytak. Nem kizárt, hogy a következő iPhone-ban már globálisan eltűnik a SIM-tálca, és mindegyik csak eSIM-mel fog működni, de nem csak a SIM-tálcát okhatják elhagyni az új Apple-ök, az új iPhone-ok majd idéntől, hanem az oldalsó hangerő gombokra is egy másik megoldást találtak ki, ami nem más, mint egy ilyen haptikus visszajelzés, tehát vagyis azt mondhatjuk, hogy egy ilyen érintésérzékeny felület van oldalt a gomb helyett, de hogyha az ember hozzáér, akkor egy rezgős visszajelzéssel, hát gyakorlatilag tudja az ember, hogy ténylegesen hozzáért ahhoz a felülethez, amin ugye a hangerőt kell állítania, és ezért nem fog vaktában nyúkálni ide-oda, hanem egy ilyen rezgős visszajelzés az gyakorlatilag hát tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy jól sikerült érintenie. Nyilván ez az Apple-nél nem újdonság, tehát ezt a fajta megoldást, például az óráknál már használják, most átköltöztetnék a telefonok közé is, már csak azért is, mert akkor megint két gombtól meg lehet szabadulni, ami ugye hiba lehetőség, meg zöröghet, meg lötyöghet, meg rosszul működik, és helyette ezt az érintős felületet használnák. A helyzet az, hogy ezt már más kipróbálta korábban, méghozzá a HTC, de ennek már legalább 5 éve, hogy az U12 Plus nevű telefonban a hangerő gombokat eltüntették, és egy ilyen érintésérzékeny felülettel pótolták, az kifejezetten rosszul sikerült. De hát ugye eltelt 5 év, fejlődött a technológia, meg ennek az érintős visszajelzésnek van egy neve, amit ugye haptic vagy taptic engine-nek hívnak, és ezt az Apple már azért elég régóta dresszelgeti meg, csiszolgatja. Nyilván abban bíznak, hogy most már van olyan szinten ennek a technológiának a fejlettsége és érzékenysége, hogy tényleg tudja pótolni a hagyományos értelemben vett hangerő gombokat. Na és akkor a Samsungnak is van újdonsága az idei évre, ami még ugye nincs bejelentve, de már rengeteg dolog kiszivárgott róla, és ez nem más, mint a hajlítható telefonok zsanérjának teljes újragondolása, mert ez egy elég nagy probléma. Ugye azt, ha valaki már látott hajlítható telefont, ugye modernkori hajlítható telefont, legyen az egy Fold, egy Flip, egy Motorola, vagy egy Huawei, vagy akár egy Oppo, mindegyik ilyen készüléknél hát valamennyire látszik, hogy amikor kinyitjuk, akkor hol volt ez a zsanér, hol volt ez a hajlítás, mert ott van egy ilyen úgynevezett hajlítási gyűrődés, ahol ugye egyrészt egy picit megcsillan a fény, hogyha olyan szögből nézünk rá a kijelzőre, másrészt pedig, hogyha az ujjunkat végighúzzuk, akkor van egy ilyen kis horpadás, ami mindenképpen érezhető, és ugye van egy ilyen verseny a gyártók között, hogy ki tud minél kisebb hajlítási gyűrődést előállítani, és ebből a szempontból a Samsung nem áll jól. És ennek leginkább az az oka, hogy a Samsungon kívül mindenki más már egy úgynevezett vízcsepp alakú zsanért használ, ami azt jelenti, hogy ott, ahol hajlik a telefon, ott összecsukott állapotában a két kijelző rész, hát nem ilyen derékszögben vagy 180 fokos szögben van egymásra hajlítva, hanem pont a zsanérnál van egy ilyen